Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Lehet-e egy orvosnak a saját betegsége a legnagyobb tanítója? Mit változtat meg az emberben, ha egyszer nem ő áll a vizsgálóasztal egyik oldalán, hanem betegként kerül a rendszerbe, és hogyan lesz ebből egy újfajta gyógyítói szemlélet? Ma egy férfi vendégem van itt a stúdióban, nagyon is indokoltan. A stúdióban dr. Szóbel Gábor szülész nőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, aki egyébként 3 gyermekes édesapa, orvos családból érkezett, sok mindent elmondunk majd még róla. Gábor, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a megtiszteltetést, hogy itt lehetek.
Ismerjük régóta egymást, innen a tegeződés. Nála tényleg nem egy véletlen döntés, hogy orvos lettél, mert hogy orvos családból érkezel, édesapád szülész nőgyógyász volt, édesanyád pedig dr. Sav Zsuzsanna, ő patológia és korszövettan, azon belül is a citológia elismert szakértője volt. Volt benned valaha ellenkezés, hogy orvos legyél, vagy ez egy egyértelmű út volt?
Nem volt más választásom, ez egy egyértelmű út volt. Nem is tudtam más irányba gondolkozni, annyira meghatározó volt a gyermekkoromban, a fiatal felnőtt koromban, amit láttam, és ahogyan ők az élethez, illetve a munkájukhoz álltam, hogy úgy gondoltam, hogy ez a pálya nekem adott, és nem is döntöttem másképp.
Sokszor van olyan helyzet, hogy az ember egy picit tart tőle, hogy tudja ő is ugyanolyan jól, vagy ugyanolyan kiemelkedően azt az adott szakterületet csinálni. Ilyen félelem vagy érzés volt benned, hogy tudod ezt te is ugyanolyan jól csinálni?
Hát édesanyámnál azért ez egy nagyon nehéz feladat.
Hát nem ezt véletlenül kérdezem.
Igen, mert gondolom, hogy belenyúltál a pszichológiai pontomba. Nem azt a területet választottam, amit ő csinált. Ő egy rendkívül okos asszony volt, nagyon sok elismerést gyűjtött be, díjat, ezt tudom mondani, tehát most is ugye egy pakolás kapcsán körülbelül, nem tudom, 8-10 dobozt nem tudok hova tenni, mindenféle érmékkel, díjakkal, mondtam is a gyerekeknek, hogy ne legyetek túl okosak, mert a gyerekeitek nem fognak tudni hova pakolni. Biztos, hogy ez egy nem egy félelem volt, ez egy olyan dolog volt, amit láttam, tudtam, és el is tudtam fogadni, mert...
És motivált, gondolom.
Mindenképpen megvolt egy motivációs szint, de tudtam azt, hogy egy bizonyos tudásszint felett nem fogom überelni. De ezt így az ember elfogadja, tudja, és nagyon sokat tanított engem. Tehát, hogy a gimnáziumi éveimtől kezdődően, ugyanis én második gimnáziumtól Ausztriába tanultam, ő kint is dolgozott, és úgy gondolta, hogy meg kell tanulnom németül, abban az időben nagyon fontos volt a német nyelvtudás, mert mai napig ebből profitálok, mind a kongresszusokon, mind pedig az oktatásban, a német oktatásban, és tehát a gimnázium éveimben is segített, biológiát tanultunk együtt az egyetemen, számtalanszor a patológiát, azt fönn a normafán tanultam meg, elmentünk sétálni, és felmondta, mint Hippokrátesz. És én ott tanultam meg a patológiát, és talán a legjobb, az egyik legjobb szigorlatom volt az egyetemi éveim kapcsán.
És később együtt is dolgoztatok?
Kutatásokban együtt dolgoztunk, hát azt tudom mondani, hogy ő egyengette az utamat a klinikai, illetve az elméleti kutatásokban, és megmutatta azt az irányt, amelyet egyrészt képviselni kell, hogy meglegyen az a minőség, kettő pedig, hogy azért egy fiatalnak igenis kell, hogy legyen egy olyan mentora, aki nap mint nap tud neki segíteni. Én ebből nagyon sokat tanultam, és remélhetőleg én ezt át fogom tudni adni mind a diákjaimnak, mind a gyerekeimnek.
Egyébként mi volt az, ami már nagyon fiatalon megérintett ebben a világban? Ott voltál az orvosi egyetemen már, sőt, ott voltál az első gyakorlati helyzetekben.
Hát a legelső az, hogy láttam, hogy ők mennyire fontosak. Tehát az, hogy abban az időben orvosnak lenni egy nagyon kiemelkedő dolog volt, és főleg ahonnan ők jöttek, és az a küzdelem, hogy ők orvosok lehettek, az egy nagyon szép út volt. Tehát nem az ölükbe zuhant, pedig édesem kitűnő tanuló volt, és mindenféle díjat már akkor is összeszedett, de nem volt olyan egyszerű akkor az egyetemre bekerülni. az, hogy láttam, hogy ők mit tesznek az emberekért, független attól, hogy most nem a munkaidőben, hanem este vacsora közben átbeszélték a betegeknek a citológiai eredményét, a daganatos kórképet. Tehát azt láttam, hogy nem ér véget a munka délután 4-kor, hanem este 8-9-ig vacsoránál is tovább
folytatja. Ez egy hivatás.
Ez abszolút náluk, ez abszolút egy hivatás volt.
Most a szülésznőgyógyász szakmánál maradva, ugye ott van a diagnózisok, várandóság, veszteségek, újrakezdés, tehát nagyon sok dolog megérint ebben a helyzetben, és itt nekem a felelősség jut az eszembe, ez nem csak orvos lesz, ez sokkal több annál.
Hát óriási a felelősség. Ez egy olyan szakma, ahol talán a legnagyobb felelősség rajtad van, mert két ember van, nem csak kettő, hanem sokkal több, mert a család is, akiért felelsz, és azért tudjuk, hogy nagyon sokszor nem csak rajtunk múlik. Tehát mindent jól csinálsz, és mégsem úgy sikerül, ahogy ezt mindenki szerette volna.
És ugye a legkiszolgáltatottabb élethelyzetben találkozol a nőkkel.
Igen, ezt is meg kell tanulni. Ezt akkor, amikor én egyetemre jártam, bár jártam nőgyászati pszichológiára még az egyetem alatt, de nem nagyon tanították meg. És ez hosszú évek kellett, hogy elteljenek azzal, hogy az ember megtanulja, hogy hogy tud igazából nem csak fizikailag, hanem lelkileg is segíteni, hogy tud egy szülést átbillenteni, hogy tud ott lenni akkor, amikor nagyon nehéz ott lenni, gondolok itt mondjuk egy tragédiánál, és biztos vagyok benne, hogy az ember, ahogy fejlődik és érik tragédiák, azzal jobb orvos lesz.
Az első szülés, vagy az első nehéz helyzet, vagy az első veszteség, ezek így megmaradnak?
Nekem a mentőzésből nagyon sok már megmaradt, mert ott tényleg drámákat éltem át minden szempontból, és ott éreztem először viszont azt, hogy mi van, hogyha segíteni tudsz, milyen egy újraélesztés, mi van, amikor visszaadod valahogyan valakinek az életét, és ez egy eufórikus érzés volt. Tehát, hogyha gondolnom kell dolgokra, akkor mindig próbálok a jó dolgokra gondolni, és a rossz dolgokból pedig tanulni, azt a tudást, amit akkor adott esetben elkövettem, mondjuk hibaként, azt tovább tudjam adni olyanoknak, akiknek szüksége van rá, és hogy esetleg ők ne kövessék el ugyanazt a hibát. Nem hiszem, hogy létezik olyan orvos, aki nem hibázott valaha. Ez egy nagyon nehéz dolog és kérdés, tehát hogy itt úgy gondolom, hogy ebből is építkezni kell, és jobbnak kell lenni. És az összes tragédia, ami személyesen ér engem, vagy a szakmámba, az építő jellegű legyen, és az egy meghatározó legyen, és azt szerint próbáljam a következő szakmai életemet folytatni.
Mit jelent számodra a születés, a születés csodája?
Hát ez egy gyönyörű dolog. Én valószínűleg hogy részben ezért is lettem szülésznőgyógyász, mert hát ezt átélni, és ezt én mindig átélem olyanokkal, akik jönnek hozzám medikusként, és még nem láttak szülést. És az ember újra abba az állapotba kerül, és amikor látja azt, hogy a 5. éves vagy 6. éves medika elsírja magát, és teljesen elérzékenyül egy születés kapcsán, akkor te is ugyanúgy ezt újra átéred, mint az első. Talán azt mondom, hogy az első szülésvezetésemnél én nem is tudtam átélni, mert annyira izgultam, és annyira szakmaiság volt, hogy ezt az ember csak úgy később főleg...
Hogy ezt jól csinálja.
Igen, meg hogy amikor ismerősök, barátok, távoli vagy családtag szül nálad, akkor aztán tényleg át tudod élni a lelki oldalát az egész folyamatnak.
A saját gyerekeid születésénél csak mint édesapa, vagy ez mint orvos
nem,
voltál
csak
jelent?
Nem, csak mint édesapa. Szigorúan csak mint édesapa, nem. Én úgy gondolom, hogy ez ott az embernek el kell tudnia engedni, és tudni kell olyanban megbízni, aki tudod, hogy mindent jól fog csinálni.
Egyébként mitől érzi magát szerinted egy nő biztonságban, egy rendelőben, egy műtőben, egy szülőszobában?
Hát kezdeném akkor a szülőszobán, illetve az intézményben. Akkor érzi magát biztonságban, hogyha a körülmények és az emberek, akik körülveszik, azok empátiával és szakértelemmel nyúlnak hozzá. Ezt azért én úgy gondolom, hogy egy hölgy egyből megérzi, hogy őt hogy kezelik, illetve milyenek a körülmények, amik körbeveszik, és adott esetben egy mosoly, egy kedves szó, vagy egy érintés, az nagyon sokat tud segíteni. Az, hogy a bizalmat, azt meg kell szereznünk, és amikor megszereztük a paciensünk bizalmát, akkor abból lehet építkezni. És ez neki biztosan ad egy olyan erőt, amivel sokkal könnyebb lesz egy adott esetben egy nehéz helyzetből vagy benn tovább lépni.
Mitől félnek leginkább a nők ilyenkor?
Kiszolgáltatottság szerintem. Ugyanúgy, hogy bárki más, aki egy kórházba kerül, hogy egyrészt, hogy ha már rossz az antré, tehát hogy ha már nem egy kedves mosolyjal indul, vagy nem egy kedves szóval, hanem egy elutasító, megint mit keresít című mondattal, akkor már ott elveszíti a bizalmát, én úgy gondolom.
Mert a kontrollt elveszítjük. Vagy a kontrollt
átadjuk. Ezt is meg kell tanulni, igen. Nem veszítitek el a kontrollt, csak segíteni kell azt a kontrollt pozícionálni. És hogy egy picit nekünk az a feladatunk, hogy téged egy olyan irányba tereljük. Szülés kapcsán azért ez egy jó szülésznőnek a feladata, és általában ők meg is valósítják. Amikor mondjuk engem egy paciens ismer, és úgy történik a szülés, akkor könnyebb, mert régóta ismerjük egymást, de tudom azt, hogy őt mivel tudom motiválni, mivel tudom megnyugtatni, és milyen útra tudom terelni, hogy ne történjen baj adott esetben, vagy abból a helyzetből, abból a pontból, amiben beleragadtunk, abból ki tudjunk szakadni.
Beszéljünk arról, hogy férfi orvos, női orvos. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Én azt gondolom, a legfontosabb a szakértelem. De ennek mennyi jelentősége van szerinted?
Hát ezt nem tőlem kellene megkérdezni, hanem a paciensektől. Amit én látok, tendencia, egyre több a női orvos, ami női nőgyógyász, orvos is különben, ami jó dolog. Mindenhol külföldön ez egy női szakma volt, Magyarországon volt.
Ez egy abszolút férfi domináns szakma.
Itthon.
Volt. Igen, azért is kérdezem.
De volt, most már nem. Most már, hogyha megnézzük azt, hogy a fiatal nőgyógyászok vagy fiatal orvosoknak a felvétele, hát az most már domináns a hölgyek. Ez régen volt. A helyzet miatt, amiatt a protokoll miatt, vagy nem is protokoll, hanem amiatt a szokás miatt, hogy azért 365 napban készen létben lenni.
0-24,
az nem egy családbarát munkahely. És ez az, ami befolyásolja. Ezért volt szerintem inkább férfi dominancia, mert azért még mindig, bár tudom, hogy megváltoztak a viszonyok, de hát azért a gyerekeknek az édesanyjuk az, akinek otthon kell lenni éjjel-nappal, sokkal jobban elfogadják nálunk is a gyerekek azt, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy mint hogyha a feleségem nem lenne otthon.
Mi az, amit a nők tanítottak meg neked ez alatt, a sok ezer szülés alatt, meg ez a sok munkaóra alatt, amin eddig túl vagy?
Hát nagyon sok mindent. Biztos, hogy sokkal empatikusabb lettem, mint voltam korábban. Ez egy óriási lecke, és egy kicsit úgy gondolom, hogy bár az ember az évek során keményedhet, és biztos, hogy valamilyen szinten keményedik.
Tehát gyakorlatiasabbá válhat.
Gyakorlatiasabb is lettél, de engem meg pont az, hogy ez a sok-sok-sok tapasztalat vitt egy olyan irányba, hogy mindenkihez, úgy érzem, hogy nem mindenkihez, de sokkal több hölgyhöz megtalálom az utat, mint korábban megtaláltam.
Azon túl, hogy beszélgetünk a születés csodájáról, a nőkről, a nők élet különböző élethelyzeteiről, beszélgetünk az immunrendszer helyzetéről, támogatásáról, olyan élethelyzetekről, amikben maga az orvos is lehet, hogy egy picit megáll és elgondolkodik. És a te életedben is, Gábor, volt egy ilyen, hogyha megengedett, hogy ezt behozzam, amikor te beteg lettél a te életedben, és ez egy autoimmun betegség volt. Mit éltél át akkor?
Nekem ez nagyon korán kezdődött, 18-20 éves koromban kezdődött, 20 évesen diagnosztizálták. Én azt tudom mondani, hogy ezzel együtt nőttem föl. És egy krónikus betegség nagyon befolyásolni tudja a te lelki állapotodat, a testi állapotodat, az, hogy milyen ember leszel, és nagyon sokáig nem tudtam ezzel mit kezdeni. Tehát 20 éven keresztül én ennek a csapdájában voltam. Nem tudtam kiszakadni.
De közben egyébként 0-24-ben dolgoztál.
Igen, próbáltam mindent is csinálni, tehát ez egy óriási megterhelés volt, és óriási, tehát azt tudom mondani, hogy 200%-on kellett nekem pörögni, hogy tudjam azt hozni, amit hogyha nem lett volna. Úgy gondolom ez a megbetegedés minden szempontból.
Amit elvártál magadtól.
Igen. És ez mind magánélet, mind szakmailag. Tehát ez elég nehéz időszak volt, egy 20-22 év.
És volt egy pont, amikor meg kellett állnod?
Nem, hanem volt más választásom. Tehát eljutottam egy olyan állapotig, amikor már az a sok-sok gyógyszer, amit kellett szednem, nem segített. Különben igazából soha nem segített, csak hol a tüneteket egy picit elnyomta, akkor volt egy-két hónap, amikor tök jó tünetmentes voltam, és akkor kezdődött minden előről, és mindig mentem lejjebb, mindig mentem be a gödörbe. És annyira benn voltam már a gödörbe, hogy nagyon sok gyógyszer mellett nagyon-nagyon nem voltam jól.
Miközben sportoltál, miközben
mindent megpróbáltam megtenni, tehát azért tehát tényleg úgy éltem, hogy mintaszerűen, tehát hogy sportoltam, én akkor azt hittem, hogy egészségesen étkezek.
És azt szokták mondani, hogy az orvos a legrosszabb beteg, ez nálad is így volt? Vagy nem. Te azért tudatosan próbáltál hát, tenni a magadért? Belenőttél?
Belenőttem, tehát hogy én mindig elfogadtam mindent, amit mondtak, viszont 40 éves koromra meg úgy döntöttem, hogy akkor a saját sorsomat én fogom irányítani.
Tehát idáig és nem tovább.
Így van. És akkor elnéztem, hogy oké, most már mindent kipróbáltam, nézzük meg, hogy mi az, amit még nem próbáltam ki, és minek van klinikai relevanciája. Magyarul találok olyan bizonyítékot az orvosi irodalomba, ami engem segíthet. Azokon kívül, amit eddig csináltam, mert ez nem volt hatékony.
Elkezdtél kutatni akkor?
Elkezdtem utána menni, kutatni, mit lehet csinálni, és én akkor találtam rá a teljes értékű növényi táplálkozásra. A teljes értékű növényi táplálkozás arról szól, hogy nem eszel állati eredetű fehérjét, csak növényi tápanyagot. És nagyon érdekes módon elkezdtem csinálni, és 3 hónap alatt jelentős változás mutatkozott.
Kezdted el hagyni a gyógyszereket?
És el is kezdtem hagyni a gyógyszereket, és nagyjából az utolsó gyógyszert az 9 hónap után tettem le, de úgy gondolom, hogy már előbb letettem volna, de pszichésen nem mertem. És ez volt, ugye most leszek idén 50, tehát ez most már 10 éve volt.
Mit szűrtél le ebből orvosként? Mert hogy nyilván van egy magánember, akinek van egy egészségügyi problémája, de ott van az orvos egy másik szerepkörben, aki lát csomó élethelyzetet, csomó hasonló vagy más betegséget, amiben lehet, hogy pont ez a megoldás lehet.
Ezt elkezdtem, mivel úgy gondoltam, hogy addig én erről nem beszéltem, erről a betegségről, csak a
nagyon legszűkebb
családom és a legjobb barátaim tudtak erről, más senki nem tudott. Egyrészt kinyíltam, tehát hogy tudtam róla, tehát az, hogy itt beszélek, tehát elkezdtem beszélni róla, azért, mert ezt a negatív élményt át tudtam formálni, és egy pozitív valósággá vált. És úgy gondoltam, hogyha nekem segített, akkor lehetetlen, hogy másnak ez ne segítsen. És elkezdtem fokozatosan bevezetni a gyógyításomba. Nem azt mondtam, hogy valaki hagyja el a gyógyszert, csak annyit csináltam, hogy elmeséltem a történetemet. Mm-hmm. Senkit nem akartam meggyőzni, csak egyszerűen hallgassák meg, hogy...
Hogy ez is lehet egy út.
Igen, és hogy én mit éltem át, és hogy mi lett belőle. És aztán ez egyre inkább úgy láttam, hogy ez hatással van a betegségekre, a pacienseimre. És miután az ember... Ez egy akkora motiváció nekem. Tehát, hogy 20 év után te meggyógyulsz valamiből, amiből úgy gondoltad, hogy soha az életben nem fogsz meggyógyulni, utána olyan motivációt kaptam, hogy a falat is át tudom törni. Hogy bebizonyítsam azt, hogy ez működik, és hogy igazam van.
Elkezdted akkor ezek szerint kutatni?
Igen. Elkezdtem kutatni, most már az egyetemen is. Ugye ez egész... Mondjuk úgy, hogy manapság úgy hívják, hogy életmód, orvoslás.
Tehát erről most egyre többet hallunk. Egyre több, szerencsére. Longevity-ről többet hallunk.
Ki hogy nevezi, hogy longevity, igen. Ez már egy kicsit elcsépett, meg kimegyek a mellettünk lévő edzőterem, így az igaz. Is longevity edzőterem. Tehát ezt nem szeretem ezt a szót használni, de valóban ez mondjuk így, hogy longevity, mert hogy az, hogy én mennyire tudom fiatalon tartani a szervezetemet, a sejtjeimet, az határozza meg, hogy a krónikus megbetegedések mikor jönnek, vagy egyáltalán jönnek-e? A saját beteg, én korán lettem beteg, tehát ezt még nincs megoldva, hogy akkor most ez egy korai, vagy a sejtjém elkezdtek öregedni, és egy krónikus gyulladás alakult ki. Viszont ezt a krónikus gyulladást, a 20 éves krónikus gyulladásos folyamatot a szervezetembe vissza tudtam fordítani.
És méghozzá ehhez képest egy igen rövid idő alatt.
Így van. És én most jobb biológiai állapotban vagyok, mint voltam 20 évesen. Tehát mi ez, hogyha nem anti-aging? Ez az igazi longevity. Tehát, és hogyha ezt be tudjuk vezetni a mindennapjainkba, a nőgyógyászati kórképekbe, akkor számos olyan krónikus megbetegedés van, mint például az endometriózis, amiben igenis lehet segíteni, és meg lehet fordítani a folyamatot. Nincs erre még evidencia, bizonyíték,
És akkor még nem beszéltünk a meddőségről, a perimenopauzáról, a menopauzáról, tehát hogy...
Miomákról. Humán papillomavírusról.
Tehát sok olyan eset lehet...
Lehet, lesz hasznos. Amiben hasznos, ezt el kell kezdeni, be kell bizonyítani, uh-huh. és el kell kezdeni csinálni. Mi az egyetemen most sok projektünk van, és elindultunk ez irányba, hogy ezt elkezdjük kutatni, és most már vannak olyan számaink, nem evidencia alapú, de vannak olyan számaink, ami egy tendenciát mutat arra, hogy ez endometriózisban is sikeres lehet.
Ez kizárólag az étkezésről szól egyébként, vagy ez azért ennél több? Mert ez, hogyha ez, akkor már rég fölírták volna csodaszerként, hogy 9 hónapig ne egyél húst.
És nem is azt mondom, hogy utána az világéletedben nem ehetsz többé húst, vagy nem ehetsz állati eredetű fehérjét, mert én is visszatettem, visszatudtam uh-huh. tenni. Nem állandóan, de ritkán most már én is megengedem uh-huh. magamnak. Ez egy nagyon összetett dolog. Úgy gondolom, hogy nem egy dolog oldja meg, és nem vagyunk ugyanolyanok. Mindenki egy kicsit más. Mindenki egy kicsit más kell. Tehát, hogy nem tudunk sémákat rátenni, tehát nem tudom azt mondani, hogy most fáj a fejed, adok egy algopirint, az neked is elmulasztja, meg nekem is. Igaz, hogy neked lehet, hogy kétszer annyi idő betelik, mint nekem, de hogy egy kicsit mások vagyunk. Tehát ez az egész életmód, ez megint specifikusan egyénre kell szabni. Nem lehet mindenkinek ugyanazt a sémát felírni. De az alap az ugyanaz, tehát az étkezés az adott. Tehát vannak alappillérek. Az étkezés, a mozgás, ami nagyon fontos, a sport, a lélek, tehát hogy egyensúlyban legyünk, hát tudjuk azt, hogy a stressz az mit tud okozni, és milyen krónikus megbetegedéseket, daganatképződésekhez vezethet. És ami nagyon fontos, és keveset beszélünk, de ez picit a lelki állapottal függ össze, de én úgy gondolom, hogy a szociális kapcsolatok. Az, hogy, és ez egy dolog, hogy biztonságban érezd magad. Tehát, hogyha te egy olyan családban vagy, olyan barátaid vannak, akik ott vannak melletted, és érzed azt, hogy bármi történik a világon, te biztonságban leszel, akkor ez egy olyan löketet ad.
Tehát ez egy megtartó erő.
Abszolút megtartó uh-huh. erő. Tehát, hogy nem nincs egy gyógyír, hanem ezeket pont ez a lényeg, hogy ez egy kis csomagba kell megvalósítanunk.
Személyre szabottan meg kell találni, hogy kinek mi lehet hatásos igen. akkor ezeknek az alap gondolatok mentén. Folytassuk innen, és bocsánat, hogy belét folytottam a szót, de sok mindenről kell itt még beszélgetnünk, viszont most egy rövid szünet következik. Dr. Szóbál Gábor szülésznőgyógyász, a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi docense, a vendégem. Hamarosan innen folytatjuk.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.